rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 48. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Vele van az erő, vagy csak nála? Közhatalom, kényszerítő intézkedés és eszköz formájában. Ez ma rakott alapvető kérdése. Ugyanis a demokratikus jogállam, jogállamok rendőrségéről beszélgetünk. Nem egy-egy bravúros vagy botrányos eset, alkalmi szervezet átalakítás vagy személycsere lesz a középpontban, habár jelenségként, okozatként ezek is szóba jöhetnek. Éppen ma is több szervezeti személyi ügy volt rendőrségi témában a híradásban. Mégis inkább jeles alkalomként a rendvédelem, mint alkotmányos intézmény rendszer szintű, azaz oki eredetű elemzésére törekszünk. Nem az tehát a főmenü ma, hogy lehet-e két héten belül rendőrségi hozzáállással és módszerekkel közbiztonságot teremteni, ez képtelenség még a legkegyetlenebb diktatúrában is. Hanem inkább az a dilemma, hogy abban, amit közbiztonságnak, jogbiztonságnak, személyi biztonságnak tekintünk, milyen és mekkora szerepe van helyesen a rendőrségnek. Piros sarokban az alkotmányos alapjogait élvező ember, akinek minden szabad, amit törvény nem tilt. Átellenben a hupikék sarokban az állami közhatalom, és annak kiemelt szereplője a rendvédelem, mely csak arra nézve kompetens, amire törvény felhatalmazta. Ennek az elvnek a megfordítása felcserélése, miként azt megpróbálta minap Navracsis Tibor miniszterelnök helyettes, bukott politikai és közjogi betli. A rendszerváltozás utáni rendőrség valódi, közmegbecsülést tartósan élvező, modern képe máig nem alakult ki. Ez nem elsősorban a testület hibája, bár része neki is van benne. Dönten a pártpolitika, és a napi kormányzati érdek és taktika formálta, deformálta a rendőrség munkáját, megítélését is. A lakosság ebből a helyi rutinügyek megoldásán túlmenően azt veszi le, hogy van két véglet. Közöny az egyéneket sértő piti deliktumok iránt, és mindent bele szemlélet a felkavaró nagyügyekben. Mindeközben 4 évente szinte teljes ötletszerű szervezeti átrendeződés és személyügyi cserebere folyik, valamint a logisztika, magyarul a hadtáp folytonos mennyiségi tágításának igénye, feltétel és mentségkeresése megy, a hibák és bajok ellensúlyaként. Mondva, hogy majd, ha ezt meg azt megkapjuk, akkor nagyon hatékonyak leszünk. Barack Obama könyvében olvasható egy plasztikus kép, ez vagy az, idézem, olyan, mintha tűzoltó fecskendőből próbálnánk inni. Túlméretezettségre, sietségre, kapkodásra, mennyiségi túlsúlyra, a honi rendőrségre is akadt példa. Egy másik külhoni példaként Tony Blair-t érdemes idézni, riasztó tényként és következtetésül állapítja meg, hogy 1980 és 83 között ő náluk a felnőtt lakosságot tekintve azok aránya, akik semmi nemű bűntény szenvedő alanyai nem voltak még, 2/3 mértékről 50%-os mértékre esett vissza. Minden második ember érintettje lehet, elszenvedője tehát bűncselekmények ott. Megjegyzésem, végre egy átélhető, lakossági érdekű nézőpont és adat. Tony Blair megoldásul a következőket ajánlja, s programjában ígérte 94-ben. Az országunkat megfertőző bűnözés megállítását célzó, hatékonyan kidolgozott stratégia a személyes felelősségre, a közösség fellépésére, a büntetésre és a megelőzésre, a megbélyegzésre és a megértésre, valamint a jól működő igazságszolgáltatási rendszerre és a tettekész társadalomra együttesen számít, idézet bezárva. Valami ilyesmi volna egy komplex, évtizedekes távlatot átfogó kriminológiai, azaz bűnmegelőzési, a bűnözés okait kutató stratégia is, amely több a sima demagóg kampányígéretnél. Utóbbira a kampányígéret egy szellemes kritika, hadviselés a bűn ellen. Ezt a háborút épp úgy nem lehet megnyerni, mint hogy egy földrengés ellen itt sem. Tapintatból országot nem említve, még egy idézhető bonmó, X ország XY minisztériuma 3 adatsorral rendelkezik. Az elsővel becsapja a nyilvánosságot, a másodikkal becsapja az egész államot, a harmadikkal becsapja önmagát. Az ilyen ütős tréfának a fele igaz szokott lenni. Adásunk tehát ma a rendőrséget nem belterjesen elemzi. Történeti és nemzetközi kitekintést is alkalmazunk, azért, hogy helyzetünk és dolgaink alakulása jobban bemérhető, egybevethető legyen. Az adásidő megengedi, hogy a múlt, a jelen és a lehetséges jövő egyaránt szóba kerüljön. Így rátekintünk például arra, hogy a közrend biztosításának és a bűncselekmények felderítésének milyen intézményes válfajai vannak, mik az alapvető funkciók, és azokat milyen axiómák határozzák meg, hogyan mutatkoznak meg a valódi, mérhető, érezhető eredmények, ugyanakkor melyek a diszfunkciók, sőt néha csak díszfunkciók, vadhajtások benne és körülötte. Egyáltalán ki a rendőrség? Ki és hogyan irányítja? Egyáltalán ki van kiért? Civilizálni, vagy még inkább militarizálni kell-e a testületet? Mit kíván mindennek a 21. századi modernizálása, és e szempontból mit mutat a huni 22 év mérlege? Hányféle és milyen fajta rendvédelem szükséges itthon gombamódra szakosodnak az elkűnt rendőrségek, parlamentnél, egyebeknél? Azután fluktuáció, korrupció, külső-belső ellenőrzés, képzés, pályakép, pénzparipa, fegyver, mindezek hogyan működnek normálisan világszerte, és ennek mik a lecsapódásai, tanulságai és kihívásai itthon. Az, hogy mégse egy spekulatív felhőjáték adja a műsort, szavatolja mai vendég, dr. Finster Géza, kriminológus, egyetemi tanár. Szervusz, tanár úr, a hallgató nevben is üdvözöllek, másodízben köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok!
2010. május 21-én jártál itt, mi nálunk. Akkor is így mutattunk be téged, nyugalmazott rendőr ezredes, az MTA doktora. Rádiónk gyakori szaknyilatkozója vagy, ezért személyes adatokat most nem ismétlenk meg rólad, hanem a téma közepébe vágunk. Szünet előtt két kérdéscsoport adódnék, az első. Mikor, hogyan, miből és miért fejlődött ki a honvédelemtől elkülönült rendőrség, és vajon ennek a pár évén belül volt-e, lesz-e aranykor? A második kérdés, megjelölhető és munkája révén példaként említhető-e néhány kiemelkedő államférfi, gyakorló politikus vagy meghatározó gondolkodó, aki döntő hatást gyakorolt a rendvédelemre? Fusé példa lehetne bármilyen tekintetben mintaadó. Szóval az első kérdés, honvédelem, rendvédelem, ezek kapcsolata, múltja, jelene.
Igen, lehet, hogy az egy óra is kevés lesz, de minden esetre azzal kezdeném, hogy a rendészet, vagy a rendőrség, a rendőri tevékenység az a modernitásban úgy jelent meg, mint közigazgatás. Ez nagyon lényeges dolog. Ez a szó nem hangzott el a bevezetőben, nem baj, gondolom azért, mert ezt rám biztat, hogy ezt mondjam én.
Pontosan.
Tehát ez közigazgatás. A közigazgatást pedig úgy kell felfogni, hogy vannak olyan szükségletek, amelyeket a polgárok egyenként, és még összefogva se képesek a maguk számára biztosítani. És akkor az állam segítségére szorulnak. Az államnak pedig kötelessége azokat a szükségleteket is kielégíteni, amelyekhez apparátusra van szükség, mégpedig államilag szervezett apparátusra. Tehát az első megjegyzésem, hogy itt egy közigazgatási tevékenységről van szó. A szükséglet a közbiztonság, és a rendőrség társadalmi rendeltetése a közbiztonság feletti őrködés. Most, hogy ez mikor vált olyan kikerülhetetlen feladattá, hogy az állam noha a 17. század államát nem jellemezte azt, hogy nagyon szolidáris lenne az alattvalókkal, mégis érezhetővé vált, hogy itt valamit tenni kell. Ez mikor volt? Nagyjából a 17. század, eredeti tőke felhalmozódás ideje, és hol? Városokban.
Igen.
Nagyvárosokban. Úgyhogy a rendőrség az nagyjából egy körülbelül 300 éves intézmény, abban az állapotában, hogy ma is látjuk, közigazgatási intézmény, közbiztonságot felügyelő intézmény, és mindenek előtt a városi létre szakosodott. Miért? Mert ott lehet világosan elkülöníteni az egyén magánbiztonságát a közbiztonságtól. Úgyhogy ez azért nagyon fontos, mert utaltál talán a bevezetőben arra, hogy 22 év óta mi, akik a rendészet elméletével foglalkozunk, várunk valami nagy fordulatra. Az első nagy fordulat, amire várunk, és hiába várunk, hogy a rendészet legyen a közigazgatás integráns része. Tovább megyek, a civil közigazgatás integráns része. Úgyhogy hát aztán nyilván fogsz kérdezni, de nagyjából én ezt nagyon fontosnak tartottam előre, bocsánat.
Nagyon-nagyon fontos, amit mondasz. Folytassuk ezt a gondolatot azzal, hogy milyen további fontos funkciói vannak a rendőrség. Közbiztonság. Ugyanakkor a rendőrségen belül is bizonyos szakosodás indult, kompetenciák alakultak ki. Melyek a fontosabb funkciók, és azokat mi jellemzi?
Igen, azt lehet mondani, hogy ebbe a bizonyos történeti távlatba szépen kialakult, lehet ezt nyomon követni, de én most ígérem ezt csak nagyon röviden, három fontos funkció. Az első az nagyon egyszerű, egyébként a rendőr szó ezt kifejezi, a jelenlét, az ottlét. A közbiztonságot leghatékonyabban úgy lehet felügyelni. Ebben persze benne van az is, hogy elérhető is legyen a rendőrség, és a következő követelmény, hogy gyorsan tudjon reagálni. Tehát a jelenlét, ez egy Konka Győzőnek hívták azt a nagy magyar közjogászat.
Kiemelkedő gondolkodott.
Úgy van, nyilván jól ismeri.
Jogászok, mi tanultunk pontosan, róla is tőle, így van.
Pontosan, és ő azt mondta, hogy az őrködő funkció, hát az már nincsen fontosabb. A második tipikusan rendőri funkció ezzel kapcsolatban, mert már több árnyalatra is szükség van, az információszerzés.
Igen.
Az, hogy milyen veszélyek fenyegetik a biztonságot, az csak tudással érhető el, és ezt információszerzés útján tudja a rendőrség biztosítani. A franciák, akik ezt az egészet kitalálták, mert ugye van egy mondás a nemzetközi szakirodalomban, hogy a rendőrség a franciák találmánya.
Nem tudtam.
A bilincsre is azt mondják, meg a gumibotra is. Na, de mindegy, ez nem tudom, hogy ők erre büszkék, de minden esetre van benne valami igazság. Szóval ők azt mondták, hogy két rendőrség van. Az úgynevezett la police bas, az alacsony rendőrség, és a la haute police, a magas rendőrség. A poliszba az a bizonyos örködő, aki könnyen elérhető.
A Bobby, mindenki, az angol Bobby.
Mint az angolban, mindenki ismeri. És az jelen van, az kooperál, az ismeri az utcát, és nem kell külön törvényi felhatalmazás ahhoz, hogy a csellengő gyerekeket bekíséri az iskolába, mert ott van abba a közösségbe, ahol például az iskolák is működnek. A ott polisz pedig, a magas rendőrség, az a titkos szolgálat, az a hírszerző szolgálat, amelyik megpróbálja a bűnös szándékot a lehető legkorábban feltárni.
Nagyszerű. Szerintem most tartunk egy kis közszolgálati kereskedelmi szünetet, de rögtön utána folytatódik a rakott a dr. Finster Gézával és a rendőrség izgalmas témájával.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik tehát a rakott dr. Finster Géza egyetemi tanárral és a rendőrség rendvédelmi témakörével. Mint az első blokkban a rendőrség funkcióit nem végeztük ki, bocsánatot a kifejezését, szerintem folytassuk talán innen, létszes ismertesd a további funkciókat és azok kapcsolatát egymáshoz.
Igen, itt ugye szó esett a jelenlétről, az információszerzésről, és egy harmadik nagyon fontos funkció az, amit a büntető igazságszolgáltatás előkészítő funkciójának nevezhetünk, a nyomozás, a bűnügyi rendőrség munkája. Ezt azért nem is bánom, hogy a szünet után esik erről szó, mert ezt el kell választani a közbiztonsági rendőrség.
Garanciális alkotmányokból is.
Hát nagyon, nagyon is. Ugye itt arról van szó, hogy még a közbiztonsági rendőrség az a jelen állapotokat vizsgálja, alkalma van bűnmegelőzésre is, de alkalma van és kötelessége, ha éppen a veszély fennállása idején kerül sorra a rendőri intézkedésre, akkor a veszélyt el kell hárítani.
Igen.
A bűnügyi rendőrségnek merőben más a feladata. A bűnügyi rendőrség terepe a múlt felderítése.
Igen.
és pedig úgy, hogy ha bűncselekmény történt, akkor a büntető igazságszolgáltatás számára tegye lehetővé, hogy az állam a büntető igényét érvényre juttassa. Ez a feladata jóval szigorúbb garanciális szabályok között működik.
Kötött eljárási rendel.
És szolgálati szerepe van.
Igen.
Az igazságszolgáltatás előkészítése a feladata. Ebből az is következik, hogy szervezetileg is nagyon világosan el kell különülni a közrendészeti, közbiztonsági tevékenységnek a bűnügyi tevékenységtől.
Igen. Nagyszerű. Az első blogban még arról is volt szó, és pár kicsit tett ilyen említést, hogy volt néhány nagy gondolkodó, tudós, politikus, államférfi, aki mintaadó személyiség volt. Nevezd meg talán néhányat főbb gondolatokkal, máigható gondolatokkal együtt.
Ugye azt lehet mondani, hogy a modern rendőrségnek a talán alapító atya érdekes módon nem egy francia, hanem egy angol politikus, Robert Peel volt, aki kellő időben, ugye 1829 körül alakult meg a Scotland Yard, ő élt azzal a lehetőséggel, hogy a csaknem 150 év modern rendőri működésének a summáját foglalta össze, mibe, hogy a rendőri tevékenység a szakmai tevékenység.
Igen.
A rendőrködéshez érteni kell a rendőr szakember. Ezt ő kimondta, mindenki hivatkozik rá, és mindenki elfelejti abban a pillanatban, amikor például politikusként rendészeti ügyekben kell
beavatkozni.
Úgy van. Úgyhogy én anélkül, hogy ezt ragoznám, majd kérdezel, hogyha úgy érzed, hogy nem világos a dolog, de képzeljünk el mondjuk egy közlekedési minisztert, összehívja a mozdonyvezetőket, és elkezdi nekik magyarázni, hogy hogy kell vezetni a mozdonyt.
Te jó Isten! Szóba nem kell, ugye? Normálisan, ugye?
Kérem, a belügyminiszterekkel ilyen rendszeresen előfordul, hogy elkezdik oktatni.
Dirigálnak, parancsot adnak ki, és elvárják, hogy azt szerint csinálják, akár jó, akár rossz.
Úgyhogy, és ez nem csak nálunk van így, tehát nagyon nehezen tudja ez a testület elfogadtatni a környezetével, társadalommal, politikával, néha még saját magával is, hogy ez szakmai tevékenység. Bizony. Ráadásul nem egy szakma, hanem szakmáknak az együttese. Olyan, mint egy kórház. Ugye senkinek nem jut eszébe a fogorvost fölküldeni, hogy ma te fogsz operálni. De én már találkoztam olyan bűnügyi nyomozóval, csodák, déli pályán, mit keresel itt? Azt mondja, hát apukám, most ide beosztottak engem raziázni. Hát micsoda felelőtlen, és micsoda pazarló.
Megalázó és pazarló.
Pazarló. Hát ő neki a pénzügyi jogot kellene tanulmányozni, hogy a legközelebbi gazdasági bűncselekményt hozzáértően tudja nyomozni. Úgyhogy itt ez az, hogy közigazgatás, annak ugye ezzel kezdtük a beszélgetést. A következő lépés, és ez ugye ottan Robert Peel környéke, 1829, hogy ez egy szakma. De a következőt mondanám azokat a, talán itt most nyugodtan emlegethetjük a magyar közjog kiválóságait, az előbb emlegettük. Ugye Konka Győző, de mondhatjuk Kmeti Károlyt, vagy a 20. század elején Tomcsányi Moricot. Miről tanúskodik az ő munkájuk? Ők meg azt fedezték fel, hogy a rendőri tevékenység az egy olyan közjogi tevékenység, amely a jog uralma alatt kell, hogy álljon.
Igen.
Tehát nem az a séma, amit korábban vallottak, hogy... és ezt nevezték ugye egy generál klauzulának, hogy a rendőrség tegyen meg mindent a jó és helyes közrend fenntartás érdekében. Hát ez nem üzenet. A rendőrség nem tehet meg mindent, és
nem közhatalmi eszközökkel.
Pontosan, erről van szó. Az igaz, hogy az egyes rendőri szakterületeknek a szabályozottsága lényeges különbségeket mutat, és ezért mondtam az előbb, hogy a köz biztonsági tevékenységet életveszély összekeverni a nyomozással, mert még a közbiztonsági tevékenységben nagyon kevés a jogi alap és a társadalom ismerete, a szűkebb környezet ismerete ezerszer fontosabb. Addig egy nyomozót, hát azt nem tudom elképzelni, hogy valaki odajön, és azt mondja nekem, ez régen volt, hogy már 7 éve voltam nyomozó, amikor megtudtam, hogy mi az a BHÖ, az akkori BTK. Én
tudom, igen.
Hát ez döbbenetes. Tehát ezek a magyar közjogi személyiségek óriási munkát végeztek azért, hogy a rendőri tevékenység egy jogállam követelményeinek megfelelően
és korlátai között,
a jog igen. uralma alá úgy van. Kerüljön. Úgyhogy ez talán akcióma. Fontos. Úgy van.
Maradjunk tovább, hogy hazai vizeken. Uh-huh. 1989-90 uh-huh. rendszerváltozás. Te hogy látod, milyen állapotba ment át a rendőrség, a diktatúra rendőrségéből a demokratikus alakuló formáról a jogállam rendőrségben, magyarul mi jellemezte ezt a jelentős átalakulást 89-90-be, és aztán a 20 év mérlegét slágvortokba, fővonokba hogyan látnád?
Igen, hát azt mondhatnám, hogy voltak a 89-90-es időszaknak erényei. Az egyik ilyen erény az volt, hogy a nem véletlenül kapcsolódva azokhoz a magyar közjogi hagyományokhoz, amelyekről az előbb szóltam, a magyar rendőrség nem jogon kívüli állapotba tevékenykedett, már a 71-80-as években sem. Igaz, nem volt rendőrségi törvény, és ez nagy baj volt. De volt egy nagyon magas szakmai színvonalon megalkotott közjogunk, noha nem így hívtuk, és ezt a kifejezést is üldöztük, tudjuk, de a 78 évi BTK-nkra most is büszkék lehetünk, a 73 évi egyes törvény. Én emlékszem arra, amikor Bulgáriába jártam 74-be, és ott a bulgár elvtársak, mert akkor így szólítottuk egymást, kérdőre vontak, hogy lehet, hogy a védelem jogait így kiterjesztétek, mi lesz itt? A proletár diktatúra fog összeomlani.
Igen.
Hát aztán döbbenten láttam 2010-11-ben, hogy a védelem jogait tényleg elkezdik olyan mértékben kurtítani, ami komolyan
ma
fenyeged.
Is tart, és nagyon komoly problémákat okoz.
Hozzáteszem, hogy ezeknek a korlátoknak a lebontása az egyik legnagyobb veszélyt magukra a rendőrökre nézve.
Hogy gondolod ezt? Miért?
Ez azért, mert a korlátok a rendőr számára biztos fogodzók. Azért gondoljuk meg, hogyha elindulunk egy lépcsőn felfelé, az korlát meddig idegesítő, mondjuk a második emeletig. A harmadik emeletnél már örülünk, hogy korlát van.
Értem,
minél világos. Bonyolultabb a feladat, annál több ilyen garanciális, úgyhogy a rendőrök számára a garanciális szabályok lebontása egyáltalában nem jó üzenet.
Már értem. Voltak-e szakaszai a rendszerváltás követő 20 évnek minden ebből a szempontból? Minőség szempontjából, előírás, modernitás szempontjából?
Volt egy érdekes Horváth Balázs, Isten nyugasztalja, neki volt egy olyan indítása 90-ben, hogy kifogalmazta meg, azt nem tudom, nekem tetszett egyébként a formula, demilitarizálni, decentralizálni depolitizálni.
Mondjuk el még egyszer, hogy tényleg demilitarizálni,
igen,
depolitizálni
és decentralizálni. Na, ebből nem valósult meg semmi, de
az irány jó lett volna.
Igen, az idea az jó volt.
Aha.
Na most közben még volt egy szerencse, hogy egy kitűnő rendőrszakértői cég érkezett Magyarországra, és akkor majd szeretnék mesélni az ő tevékenységről.
Igen, most akkor azt hiszem hírek következnek, de ide kötünk vissza mindjárt a hírek után.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Finster Géza egyetemi tanár, mert a téma a rendőrség. Nagyon fontos és érdekes gondolat szakítottunk meg a szünettel, légy szíves, folytasd most.
Tehát arról szerettem volna, mert de most akkor ezt elmondom, hogy az egy szerencsés fordulat volt, hogy felfedeztek a kollégáim egy olyan céget, egy svájci székhelyű menedzser cég, ami kifejezetten rendőrségi tevékenységek átvilágítására szakosodott. Azt is megemlítem, hogy ennek a cégnek a múltja 1985-ig a Heysel stadionban a brüsszeli
tragédiáig
történt, amikor is hát a brüsszeli rendőrség komoly felelősséget érzett azért, ami ott a stadionban történt, ha jól emlékszem,
31 áldozat. Igen. Zömmel olasz szurkolók veszítették életüket a BL döntőn. Igen.
És akkor a belga belügyminiszter azt mondta, hogy nézzük meg a rendőrségeinket. Nem egy, több rendőrsége volt Belgiumnak akkor, és ez a Team Consult cég ekkor kapta az első komoly nagy feladatát, egy egész ország rendőrségének az átvilágítását. Nos, a lényeg az, hogy 91-ben ők a magyar kormány felkérésére is vannak bölcs belügyi kormányzati intézkedések, hát ez volt az egyik ilyen. Felkértük ezt a céget, hogy világítsák át a magyar rendőrséget, és tulajdonképpen ők megerősítették ezt a demilitarizálás, depolitizálás, decentralizálás. Na most a demilitarizálásról mit mondtak? Aztán én tőlük tanultam. Amit az bevezetőben elmondtam, azt tőlük tanultam. Azt úgy kezdődött az egyik jelentésük, 91. októberre körül írták, hogy a rendőrködés civil foglalkozás, ez egy melbevágó dolog egy magyar rendőr számára, mert nem ezt tanultuk korábban.
Sőt,
20 évvel
csinálni kellett évtizedeken keresztül, igen.
Aztán azt is mondták, hogy ez a civil foglalkozás, ez nem is akármilyen, ez egy közszolgálat, és pedig a közigazgatásnak a része. Na most azt is mondták, hogy ez a joguralma alatt kell, hogy álljon, de hozzátették, hogy elégedettek a magyar állapotokkal. Azt mondták, hogy ők meg vannak döbbenve a magyar közjog fejlettségétől. Elmentek a rendőrtiszti főiskolára, és azt mondták, hogy kérem, példamutató, a lyoni rendőriskolában nem folyik ilyen magas szintű jogi szakképzés. Úgyhogy voltak erények, de minden esetre úgy tűnt, hogy a depolitizálásnak ez az értelmezése, ha ez termékeny talajra hullik, akkor előrelépést jelenthet. Most ebből mi maradt meg?
Mi maradt?
De az maradt a demilitarizálásról, még ugye azért erről ezek a fosztók képzők borzasztóak, de a lényeg az, hogy ugye a demilitarizálás az azt jelentette volna, hogy a szakértelemnek nagyobb súlya van, mint a hierarchiában elfoglalt helynek.
Bizony.
És a tekintélyelvű alá-fölé rendeltség kontrollja a szakértelem. Igen. Na most úgy tűnik, hogy ez a rendszer ezt a fajta kontrollt nem bírja elviselni.
Máig sem. Sőt,
máig
ma
sem.
Bokacsatoktatás, a rendfokozati különbség az döntő.
Úgyhogy itt nem. Na most a másik, a depolitizálás, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a természetesen egy alkotmányos jogállamban is a kormányzati pozícióba került politikai erőknek kötelességük és joguk.
És felelősségük is.
Úgy van, a közrendészetről, a rendvédelemről ideát, víziókat alkotni. Azonban hogyan? Hát először is úgy, hogy a szakmát nem írhatják felül. Tehát nem kezdhetik
el nyomoz, nem a belügyminiszter
a mozdonyvezetőket oktatni. Másrésztől pedig a politikai elképzeléseket a jog kontrollja alá kell helyezni. Amit a közjog elfogad, elvisel, befogad, az megvalósítható, amit nem, azt nem szabad megcsinálni. Magyarán a kormányzati tevékenység is a joguralom alatt van, és nem korlátlan.
Úgy van.
Na most ebből mi maradt, ebből a depolitizálásból? Az, hogy a rendőr nem politizálhat. Ez bekerült a
alkotmányba. Elv, így van.
Igen, ezt Strasbourg meg is erősítette, de nem akár, hogy azt mondta, hogy egy fiatal demokráciába.
Igen.
Ez még elfogadható.
Bizony, bizony, bizony. Ez volt a rekvényítélet egyik
sommájára. Igen, és hát ugye, ami azt illeti, a korábbi alkotmánynak az viszont hibája volt, hogy eltiltotta a rendőrt a politikától, de a politikát nem tiltott el a rendőrség szakmai irányítását.
Bizony, bizony.
Úgyhogy, na és hát a harmadik terület a decentralizálás, amiből szintén nem valósult meg semmi, illetve egy félreértés. Azt gondolták, hogy ha sok kis őrsöt létrehoznak, akkor az decentralizálás, pedig azt te tudod, hogy az dekoncentráció.
Úgy van.
És egy
a közösségi típusú megoldás.
Így van.
Nem alakult ki, sőt, kizárták.
Így van. Na így most van. Hát, mint említettem, ezek voltak a legfontosabb észrevételei ennek a Tim Konzult féle átvilágításnak. Nagyon sok dicséretet is kapott a magyar rendőrség, az erényeket is, a szakmai hozzáértés, például éppen a bűnügyi szolgálat, vagy éppen a rendőrképzés területén.
Nagy koponyák révén.
Úgyhogy ezek bizony erények voltak, de a nagy vízió, tehát hogyan kell egy alkotmányos jogállamban
modern rendőrséget csinálni?
Hát ebből ugye csekély mennyiségű valóság lett.
Megengedsz egy spekulációt. Ha most jönne ez a cég, és újra megvizsgálná a 20 évvel ezelőtti dolgokat, szerinted mire jutna?
Ezek udvarias emberek voltak, ma is udvariasak. Valószínűleg azt mondanák, hogy lám-lám, mi mindig mondtuk, hogy a rendőrség az alapvetően egy konzervatív intézmény, és annak is kell lennie, még ez annak idején Bibó is ezt írta, hogy vegyük azt figyelembe, hogy a rendőrség konzervatív intézmény, az állandóságot kell, hogy képviselje, olyan alapértékeket véd, amelyek évezredeken keresztül nem változtatják meg értékvoltukat, például az emberi élet, vagy a tulajdon. Ezért igenis a rendőrségnek erénye ez a konzervativizmus, és most, hogyha átvilágítanák a mi cégünket, azt mondaná a Prester úr, aki ennek a cégnek az egyik vezetője, hogy talán ezt egy kicsit túlzásba tetszene vinni.
Sapienti, szart okos ember, tehát megérti. Egy picit még a szünet előtt a modellválasztástól. Modellválasztási kényszer előtt áll-e a magyar rendőrség, és ha igen, merre kéne menni? Merre megy Európa rendőrsége?
Azt kell mondjam, hogy erről is volt vélemény a Tim Konzultnak, ma is megállja a helyét ez a vélemény. Ez a rendőrség a kontinensen született rendőrség, tehát a kontinentális jog világához tartozó rendészet, ettől nem kellene elszakadni. Továbbá azt is leszögezte a jelentés, a Tim Konzult jelentés, és ezt most én közhírré teszem, hogy kell, hogy nemzeti vonásokkal rendelkezzen. Ugyanis a rendőrségekre az jellemző, hogy nagyon erősen hordozzák maguk a nemzetállami létnek a speciális vonásait, tudnélik a nemzetállamok időszakába születtek.
Persze, érthető, világos.
Úgyhogy azt kell mondjam, hogy kontinentális rendszerű és a magyar hagyományokat ápoló rendészetre van szükség.
Amelyik persze az európai értékeket ismeri és tiszteli.
Kérem szépen, a kontinens ma szinte azonos az unió értékrendjével.
Így van. Ismét szünet következik, és utána jövünk még vissza, hogy rövid, mint egy 10 percet, tehát most reklámblokk jön.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Finster Géza egyetemi tanár, mert a téma rendőrség, azon belül meg ebben a blogban, ebben a rövid blogban a szervezeti intézményi változásokról szeretném, ha szólnál, meg azokról a törvényekről, rendőrségi törvény, de akár alaptörvény, nemzetbiztonsági törvény, tehát amelyek jól-rosszul mindezt kiteljesítik, szolgálják.
A szervezeti változtatásokat azt jó, hogy emlegeted, mert azért azt szögezzük le, hogy 2010 óta, tehát amióta az Orbán kabinet kormányoz, és Pintér Sándor a belügyminiszter, azóta olyan szervezeti változások történtek, amelyek lényegesen mérehatóbbak, mint az elmúlt 20 év változásai. Tehát itt ezt le kell szögezni, hogy itt nagyon komoly változások történtek, és hát, hogy ezek körül, hogy röviden én most összefoglaljam a véleményemet.
Hogy néhány alapvető vonást,
ami döntő. Egyik fontos dolog, amit csak üdvözölni tudok, az az, hogy visszaállt a belügyminisztérium. Igen. Az egy nagyon nagy hiba volt.
Bocsáss meg, és itt mindig tegyük hozzá, hogy nem pusztán rendőrminisztériumként, Európában a belső ügyek minisztériuma. És úgy van rendjén.
Ezért nem értettem azt 2006-ban, hogy van egy kormányprogram, amelyik arról szól, hogy a önkormányzati rendszert közelíteni kell a rendvédelemhez. És ez a közelítés úgy történt, hogy elvették magyarán azt a tárcát, ahol ez a fúzió megvalósulhatott volna, azt szétválasztották. Hát itten valószínűleg a kormányprogram akkori szerkesztői nem tudtak egymásról, hogy a A oldalt kiírja, meg a B oldalt kiírja. Tehát ez egy nagyon fontos és nagyon szükséges lépés volt. A következő kérdés az, hogy milyen mértékben különül el, és beszéljünk akkor erről is, a rendészet és a nemzetbiztonsági tevékenység. Az, hogy egy tárca irányítása alatt rendészet és nemzetbiztonsági feladatok is együtt vannak, ez egy korszerű európai megoldás. Nincs benne az a félelem, az a frász, ami a diktatúra éveire.
Politikai rendőrség lesz,
pontosan,
az hát túlnyomó.
Pontosan.
Világos.
Nagyon fontos azonban, hogy ennek jogszabályi háttere is meg kell, hogy szülessék. Mi a lényege ennek? A nemzetbiztonsági tevékenység nem lehet bűnüldöző tevékenység.
Úgy van.
Semmilyen körülmények között.
Kicsit sem, és azért sem, mert nagyon szeretné.
A nemzetbiztonsági tevékenységnek az egyetlen célja a kormány állandó tájékoztatása, a szuverenitással úgy van, és az ország alkotmányos rendjével kapcsolatos információkról. Ugyan. Tehát nem a büntető igazságszolgáltatás előkészítése a feladata. A felhatalmazása is rendkívül széles. A nemzetbiztonság szinte mindent megtehet. Hol lehet megfogni ezt a
alkotmányos keretek közé vinni?
Úgy, hogy bizonyos feladatokat nem szabad odaadni.
Úgy van.
Ez egyik ilyen feladat az a bűnüldözés.
Tehát bármelyik részterülete, az nem odavaló.
Tehát én azt mondom, hogy helyeselhető az egy minisztérium alá rendelése ezeknek a feladatoknak, de nagyon várom azt a boldog időt, amikor majd a jogszabály, például a nemzetbiztonsági törvényből ki lesznek gyomlálva azok a bűnüldözési feladatok, amelyek egyenlőre nagyon zavaróak. Hozzáteszem, hogy zavaró az is, hogy a bűnüldözésnek egy része, a titkos információgyűjtés, az egy rendészeti jogszabályba kapott helyet, más része a titkos adatszerzés pedig a büntető eljárás jogba.
Igen.
Vallom, hogy az egésznek a büntető eljárás jogba van a helye, mert ott van az alkotmányos kontroll, ami biztosítja az eljárások törvényességet. Úgyhogy voltak itt tehát jó szervezeti intézkedések, de a közjogi megalapozás az hiányzik.
És a mostani monitoring, azok a törvények, amelyekről szóltál, rendőrségi, nemzetbiztonságtól, ezek nem mind friss törvények. Ezeknek a monitoringja, hatásvizsgálata, elemzése folyik, jól megy?
Én azt nem tudom, lehet, hogy valahol ezt csinálják, én ezt nem látom.
Mert írtok erről Korinek professzorral többször, de mintha a lakosság erre figyelne, a szakmai, vagy az irányítás, ez visszhang nélkül maradt.
Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy három nagy területnek kellene egy harmóniát képezni. Kezdem az alaptörvénnyel. Az alaptörvényben is volt egy nagyon pozitív lépés. Végre a honvédelmet elválasztották a rendészettől.
Igen. És határőrségből határrendészetet csináltak.
Ez egy nagyon jó dolog azért, mert hát 300 évvel ezelőtt már elvált a...
És már működik, Európa is ezt csinálja.
Pontosan, tehát ugye ez egy fontos lépés volt. A további lépések azok akkor lennének megalapozottak, hogyha olyan önkormányzati rendszer alakulna ki, amely képes befogadni, igen, a helyi közbiztonság feletti felügyeletet, vagyis hogy a, igen, helyi közbiztonság helyi közügyé váljon. A jelenlegi helyzete az, hogy erről szó
nincs. Minden belügyminiszter kétszer lábbal tiltakozik ellene.
Ez, igen, nagyon nagy, igen, baj.
Nem akarja adni a gyémántot.
A másik terület az igazságszolgáltatás, uh-huh, a büntető igazságszolgáltatás területe, ahol életfontosságú a bírói függetlenség. Hát az egész előkészítő eljárásnak legalábbis jogállamban az a logikája.
Okay. Tehát majd a bíró megmérik.
Az sérthetetlen. És nagyon fontos az is, hogy az egész nyomozás az igazságszolgáltatás felügyelete alatt álljon. Én tehát példának okáért sokkal erőteljesebb ügyészségi felügyeletet képzelnék el, még a maihoz képest.
Pest is.
Azt is megmondom azonban, hogy egy olyan ügyészséget képzelek el, amelyben az egyes ügyész autonómiája hasonló a bíró autonómiájához.
Igen. Mert a felelősségét is ez hozza, pontosan, nem mosódik el a szerveten belül a felelősség.
Hát ez most még nem egészen van így.
Nem így van még. Így van, pontosan. Nagyon kevés időnk maradt, amiről még szólni kéne, rendőrség, külső-belső ellenőrzés. Mit látsz erről?
Hát ez egy neuralgikus pont. Ugyanis hogyan ellenőrzünk? Van kétféle megoldás. Az egyik az, hogy az ellenőr az ellenőrzöttről azt feltételezi, hogy az biztos egy nagy gazember, uh-huh, és azt le kell leplezni. Uh-huh. Tehát titokba kell ellenőrizni, hibát kell keresni.
Akár legyen mutatni.
Úgy van, és hozzáteszem, hogy nem is kell az ellenőrnek nagyon érteni ahhoz, amit ellenőriz. Uh-huh. Van egy másfajta ellenőrzés, a kiindulás az, hogy akit ellenőrzök, az is szakember, és az is jó teljesítményt kíván. Tehát mi az, uh-huh, ellenőrzés fő célja, a segítés, a, igen, támogatás. Igen. És az ellenőrnek ugyanúgy kell érteni ahhoz a tevékenységhez.
Hol vagyunk, milyen szempontból?
Hát rossz helyen.
Nem ez a filozófia.
De lehet, hogy ez csak papíron fog megmaradni.
Hát igen. Nagyon kevés időnk maradt, legvégre egy ilyen blikfangos dolgot hagytam. Szerinted mekkora távolság a nagyon jó rendőrfilmek igazsága és a köznapi valóság között? Azaz, mi az, ami PR, mennyire jó az, hogy állunk mi ezzel?
Hát az a...
Nézel rendőrfilmeket?
Nem, az az igazság, hogy itt be kell vallanom valamit. Én úgy lettem a rendőrség szerelmese, hogy végig utáltam a krimiket. Úgyhogy én nem sokat tudok mondani se a rendőr filmekről, se a krimikről, mert azt soha nem olvastam szívesen.
Ellenben a rendőrök képzéséről még a néhány fontos gondotot mondanál.
Azt tudom mondani, hogy...
Szakközépiskolától a főiskoláig.
Sőt,
most már egyetem.
Azt tudom mondani, hogy az egyetemmé válás az egy nagyszerű dolog. Uh-huh. Az, hogy három egyetem típusnak a fúziója, hát kérem, ha erre volt most mód, akkor az se baj. Amit én hiányolok, az, hogy nem hangzik el elég gyakran, hogy az rendőrség értelmiségét képezik az egyetemen. Úgyhogy az nagyon fontos, hogy azt szögezzük le, hogy ez, igen, jól működik az egyetem, remélem egyre jobban fog működni, és a rendőrség értelmiségét képezi.
Hát húzzuk alá bizony. Nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Finster Gézel tanár úr. Köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigittának és József Péternek is a segítő közreműködést. A legközelebbi augusztus 30-ai élőadásunkról biztosat még nem mondhatok. Előzetesen egyeztettem a napot és a témát is dr. Tóth Miklós TFDK-n úrral, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökével. A londoni olimpia után terveztem vele kasszát készíteni. Az évelei TFS hírek itt az államfő dolgozata kapcsán szintúgy terültékre kerültek volna, sőt ma már friss fejlemények sem megkerülhetők. Az, hogy van-e változatlan készség mindezt megbeszélni, még nem tudhatom. Akár igen, akár nem, dr. Tóth Miklós professzor úrral elmondhatom, kivételesen okos és művelt férfi, aki sajnos ráült egy tűzhányó tetejére. Felültették, vagy sem, ki tudja. Meglátjuk, van-e kurázsi és empátia együttesen végigvenni a közérdekről és a számot tartó dolgokat. Időben a fórumban majd jelzem, hogy mire jutottam. Addig is hajrá! és gratuláció a londoni magyar sportolóknak, tegyenek büszkévé minket, ő rájuk. Szép estét kívánok, illetve vendégünkkel, Finszer doktor együtt kívánunk a hallgatónak. A viszonthallást a Kollágy Öd műsorát hallották.